specialitása, és ez egyébként a nemzetközi terepen is, hát ha nem is unikálisnak, de nem gyakorinak mondható, hogy egyház és egyházon kívüli, mint például én is, részvevői vannak ennek a csoportnak, illetve hogy a Pető Attila révén egy túlélő, tehát egy korábbi érintett gyerekkorban elszenvedett szexuális bántalmazás túlélője is része a csoportnak, illetve része újságíró, az Úrfi Péter, aki a 444-en nagyon sok tényfeltáró cikket között, ami szerintem mutatja azt, hogy ennek a munkacsoportnak alapvetően az a célkitűzése, hogy egy intézményeken, rendszereken, szakmákon átnyúló együttműködésre mutasson példát, ahol olyanok dolgoznak együtt gyerekek jól léte védelme érdekében, akik lehet, hogy az élet egyéb területein nagyon mást gondolnak dolgokról, abban viszont abszolút egyet tudnak érteni, hogy a gyerekek jól létező jogaiknak biztosítása, védelme, a bántalmazások elleni fellépés, az egy olyan közös-többszörös, amivel mind egyet tudunk érteni, és ennek érdekében közösen tudunk dolgozni. Szerintem Magyarországon szükség van ilyen kezdeményezésekre és ennek az üzenetnek a hangsúlyozására.
Most a konkrét céljától eltekintve, már ahogy említette, a párbeszéd kultúrája egyrészt néha nagyon rossz állapotban van, nem általában nagyon rossz állapotban van Magyarországon, és hát hogy ebben az ügyben is az eredeti fő célja mellett ez egy nagyon fontos lépés lehet, legalábbis én beleképzelem, vagy belehallom ebbe, amit mond Szilvia, meg amit erről a dologról most így tudni lehet. Szóval a párbeszéd kultúrája, ez nagyon sok mindenen segítene az életünknek az alakításában.
Szerintem mindenképpen fontos lenne elkezdeni szóba állni egymással, azoknak is, akik, ahogy mondom még egyszer, hogy nem kell ahhoz az élet minden kérdésében egyetérteni, hogy legyenek olyan fontos területek, amiben tudunk beszélgetni, és tudunk közösen tenni, és közösen gondolkodni. A párbeszéd a csapaton belül is egy nagyon fontos dolog, ugye nem most indultunk, tavaly nyár óta dolgozunk együtt, vannak rendszeres találkozóink, próbálunk meg közösen döntéseket hozni, akár arról, hogy milyen szakmai publikációk készülnek, akár azzal kapcsolatban, hogy milyen rendezvényeket próbálunk szervezni, és milyen felületeken igyekszünk ennek az üzenetét, hogy az egyházon belüli gyerekvédelem egy nagyon fontos ügy továbbvinni. De én, mint gyerekjogi vagy gyerekvédelmi területen dolgozó szakember, azt gondolom, hogy nem is annyira katolikus egyház a fontos nekem ebben a területen, hanem arra egy példát mutatni, hogy amikor rendszer szintű kihívások vannak egy területen, arra hogyan lehet rendszer szintű válaszokat találni, és innentől kezdve mindegy, hogy egészségügyi szektorról, oktatásról, sportról vagy művészetről beszélünk, az erőszak megelőzése és a megtörtént bántalmazás esetek feltárása és hatékony kezelése, az mindenhol ugyanúgy kihívás, és adott esetben a katolikus egyházon, meg más egyházakon belüli erre adott válaszok, ezek és ennek tanulságai átvihetőek más területekre is. Tehát szerintem ezért is fontos ez a kezdeményezés, mert hogy ennek alapján elindulhat párbeszéd nem csak más egyházakkal, hanem adott esetben más olyan területekkel is, ahol szintén előfordulnak gyerekek, és szintén nagyon fontos, hogy ők biztonságban lehessenek.
Csak még a párbeszédre visszautalva, de minden szaván nagyon nagy örömmel hallom, itt a megbékélt különbözőség, ezt a kifejezést emlékszem már többször ilyen formulákban hallottam, hogy ez tulajdonképpen az együttműködésnek a sanszát, a lehetőségét kínálja, amire ön is most másodszor is hivatkozott, hogy nem biztos, hogy mindenben egyetértenek, de néhány dologban, és ami összeköti most ebben a dologban önöket, pedig hát valószínű, hogy nagyon nagy az együttérzés. Még egy dologra hívjam fel a figyelmet, vagy hagyd emeljek ki, a sajtóanyagban itt Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapátnak a megnyilatkozásából kiemelik, hogy ő azt mondja, hogy szeretném, ha az elhallgatás kultúrája helyett a transzparens kommunikáció kultúrája erősödne. Ez is a kommunikációhoz köthető egy kicsit, nem akarok mindent erre levezetni, de az elhallgatás az egy nagyon komoly drámája, vagy hogy is mondjam, túszai vagyunk ennek a dolognak néha, hogy nem tudunk megszabadulni ettől.
Igen. Ez ugye ebből a szempontból különösen izgalmas az egyházi közeg, ahol egy szempontból érték az, hogy működik a jó titok, a jó csend, tehát akár gyónásról beszélünk, akár a lelki folyamatokról, amikben igenis szükség van elcsendesedésre, szükség van befele figyelésre, szükség van arra, hogy tere legyen a hallgatásnak, de az nagyon fontos, hogy különbség képződjön a között, amikor egy pozitív, megerősítő csend, közös elmélyülés, és egy jó értelemben vett titoktartás, ami felszabadító, és ami lehetőséget ad arra, hogy az ember a hibáit is megvallja, vagy a tévedéseibe is jól szembesüljön, és a között, amikor egy titok, egy elhallgatás, egy csend kifejezetten negatív, és azt szolgálja, hogy a szőnyeg alá söperjünk dolgokat, vagy azt szolgálja, hogy áldozatokat elhallgattassanak, vagy azt szolgálja, hogy bizonyos ügyek nem az áldozat érdekében, hanem egy intézmény jó érdemének az érdekében kvázi ne kerülhessenek napvilágra, és ennek bizony kárvalótjai azok, akik a bántalmazás áldozatává váltak. Tehát amikor arról beszélünk, hogy egyházi közegben ezeket a különbségtételeket végigbeszélni, ebben hitet tenni, meg elköteleződni a pozitív értékek mellett, nagyon pontos határokat húzni a negatívumok körül, és azt mondani, hogy hogyan lehet lépéseket tenni, az elhallgatás, a titokban tartása, az egyén helyett az intézmény védelmétől egy sokkal áldozatközpontúbb és segítésközpontúbb, egy együttérzéssel átítatott reakció felé. Ebben is szerintem fontos az a diskurzus, ami most elindul a gyerekasztalon belül, és ami ebből abban bízom, hogy a nyilvánosság előtt is látható és hallható lesz, és biztos, hogy nem gyors folyamatról beszélünk, biztos, hogy nem dilemmák, viták, kétségek, adott esetben két helyekkel terhelt folyamatról beszélünk, de hogy erre is jó példát és mintát mutatni, hogy vannak témák, amikben nincs egyértelmű válasz, nincs gyors megoldás, hanem az vezet előre, hogyha egyáltalán elkezdünk beszélni, kitesszük a sérülékenységünket, kitesszük a rossz tapasztalatainkat, és el tudjuk mondani azt, hogy ki mit élt át, és kinek mire lett volna szüksége, és hogyan tud egy intézmény máshogyan működni, annak érdekében, hogy a jövőben ne kövesse el ugyanazokat a hibákat, mint a múltban. Ezért is fontos az országjelentés, hogy egyáltalán legyen egy tiszta szembenézés azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon a múltban milyen eljárások folytak, nem folytak, milyen reakciók voltak, nem voltak ezekben az ügyekben, hogy ehhez képest lehessen adott esetben értékelni a változásokat és az előre lépéseket.
Ráadásul, amit mondott közben, az jutott eszembe, hogy az elhallgatás az a zsarolhatóságnak is a meleg ágya, tehát, hogy újabb bűnök, vagy újabb társadalmi károk keletkeznek ezzel, hogy valaki, tehát gyakran egy erőszakot végző is utólag áldozata lesz ugyanennek a folyamatnak, de most nem akarom az ő irántuk való részvételt ebbe fokozni, csak hogy mennyire sokoldalú a dolog, hogy a tisztázás mennyi mindenben segíthetne. Ez az országjelentés, ez egyébként van ennek nemzetközi gyakorlata, tehát hogy más országokban lehet ilyesmi példát, vagy mintát?
Abszolút, igen. Uh-huh. Tehát, hogyha a környező országokat nézzük, csak akkor Ausztria, mert két ugye nagy kutatással, adatfelvétellel is megágyazottan hozott nyilvánosságra országjelentést. Lengyelországban évekre visszamenőleg gyakorlata van annak, most már 2020-tól minden évre vonatkozóan közzéteszik azokat az adatokat, amik megindult eljárásokra, az azokban hozott következményekre, a kifizetett kártalanítási összegekre, a igénybe vett szolgáltatásokra vonatkoznak, mind az országon belül, mint a vatikáni eljárások vonatkozásában, de említhetném Franciaországot, vagy említhetném Portugáliát. Nagyon sokféle modell van arra vonatkozóan, hogy ki és hogyan végzi el ezeket az országjelentéseket az időben, meddig mennek vissza, és egyáltalán milyen mélységében tárják a nyilvánosság elé ezeket az adatokat. Ezzel kapcsolatban nagyon sok végigbeszélendő van, meg egyáltalán mire van lehetőség Magyarországon, milyen adatokhoz lehet hozzáférni, és azok hogyan hozhatók nyilvánosságra. Az biztos, hogy el kell kezdeni erről beszélni, és az egy nagyon fontos dolog, azzal kapcsolatban meggyőzni a katolikus egyház közösségéhez tartozókat, hogy ez nem az egyházzal szembeni támadás, tehát hogy nem azok szorgalmazzák az országjelentést, akik bármilyen véletlenül fogva be akarnák dönteni az egyházat, hanem kifejezetten a transzparencia, az átláthatóság az azt a célt szolgálja, hogy el lehessen emelkedni ezektől, távolságot lehessen tartani ezektől, mint ahogy ön is említette, a búvó patakként újra és újra előtörnek a régi ügyek, hogyha nincs egy szembenézés, és nincs egy elköteleződés, ami erről szól, hogy láttuk a hibáinkat, vagy látjuk azt, hogy mi az, ami történt, látjuk a hibáinkat, látjuk az erősségeinket, tudjuk, hogy mi volt jó, tudjuk, hogy mi az, ami változtatni kell, és akkor fogjuk tudni azt mondani, hogy azokon a területeken, ahol változtatni kell, ezeket és ezeket a lépéseket tettük, és ezeknek az eredményeképpen ezt látjuk. Ugye ez nagyon fontos tudni, hogy amikor elindul egy gyerekvédelmi szempontú gondolkodási közösség életében, akkor az elején nem kevesebb ügy van, hanem több ügy van, mert hogy a látencia, a rejtvemaradás, ahogy csökken, úgy nő az eseteknek a száma, és nagyon fontos ezt mindenki számára ismerté tenni, hogy ez nem azt jelenti, hogy több ilyen ügyet követnek el, hanem azt jelenti, hogy egész egyszerűen az érintettekben megerősödik az, hogy tehetnek jelzést, megerősödik a hitük abban, hogyha jelzést tesznek, annak lesz következménye, megerősödik bennük a remény, hogy az elkövető elnyeri méltó büntetését, lesz következménye ezeknek az ügyeknek. Tehát nagyon fontos egyébként a közösség jólétére pozitívan ható eredményei vannak annak, amikor elindul egy szembenézési folyamat, és elindul egy tisztább, nyíltabb beszéd. Amíg nem tudom megmondani, hogy mi történt, addig ilyen általános kijelentések tehetők, mint hogy a katolikus egyházban a papok pedofilok, ami egy súlyosan téves, nagyon megbélyező, stigmatizáló, nem oké mondat, de jelenleg, aki ezt a mondatot mondja, abban szemben nem lehet odaállítani, hogy figyelj, ez nem igaz, mert hogy egyébként átvilágítottuk, és láttuk, hogy ennyi eset történt, és ilyenek voltak, és azok mögött ezek az okok húzódtak meg, és egyébként tudjuk, hogy ha történt ügy, annak mi volt a hátterében, és ezt meg ezt tesszük annak érdekében, hogy a jövőben ilyen ügyek ne történhessenek meg, vagy hogyha megtörténnek, hamarabb derülnek ki, és hogyha ki is derülnek, akkor egy áldozatközpontú, rájuk fókuszáló eljárás lehessen indítani. De hogy ez folyamat, és ebben szerintem gyerek azt a munkacsoport minden tagja szerint, ebben egy nagyon fontos kezdeti lépés, hogy Magyarországon is készüljön egy ilyen országjelentés.
És amit mondott, abból az sugárzik ki, hogyha ez a dolog realizálódik folyamatában, hogy tulajdonképpen egy mindenki által megélhető biztonsági érzet keletkezhet, tehát ezt a biztonságot teremti meg az előítéletekkel és mindenféle mással szemben is. Hát nagyon szépen köszönöm, jó lenne majd, nyilván ehhez hosszabb, húzamosabb idő kell, hogy ebben valami kibontakozon, de ha ennek a tapasztalataira, vagy esetleg valamilyen további őrizésére már, mint hogy mások is hasonló dologban gondolkodnak, egyszer visszatérhetnénk. Minden esetre nagyon jó volt hallgatni. Most köszönöm szépen, Gyurkó Szilvia volt a vendégünk, és arról beszélgettünk, hogy megalakult a gyerekasztal munkacsoport. Köszönöm még egyszer.
Köszönöm, minden jót, viszont hallásra.
Egyik hétfő délelőtt, Peti áll a ház előtt, melyik útra lép, komoly most a tét. Peti áll a ház előtt, szíve jobbra húzza őt, balra van az iskola, esze súgja, menj oda. De nehéz az iskolatáska, ilyen szép napos délelőtt. Peti áll a válaszra várva, hát ha lesz, ki megszánja őt. Rement egy kis leány, Peti sosem láttatán. Az eszem melyet, jobb, ha a szív vezet. Elcsillant a két szeme, inkább tartok ő vele. S elindult a lány után, bármi lesz is ezután. De nehéz az iskolatáska, ilyen szép napos délelőtt. És elindult hűgén a lába, ballagott a kislány mögött.
114, 115, 116,
117 perc.
Zászlós síjeléssel ünnepelték a Mátra Szent Istváni Sípark 20. születésnapját. Németh Balázs van itt velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat.
Mit érdemes tudni erről rendezményről, mivel találkozhattak a Mátra Szent Istváni Síparkban látogatók?
Tulajdonképpen az egész szezon egy ünnepi szezon. A 20 éves rendezvény az ugyan egy nap volt, és egy közös zászlósíjelést, jégszoboravatást, közös tortázást tartalmazott, de valójában ez az egész szezon részben arról szól, hogy megünnepeljük azt, hogy a 2004-2005-ös szezon óta most már 20 éve működőképes tud maradni a Mátra Szent Istváni Sípark. A működőképes tud maradni, az ugye látjuk a körülöttünk lévő változásokat, már mint ami az éghajlatot illeti. Ez nem kis szó. Itt a közép-európai 600-700-800 méteres hegyek között, mert hogy egyre nagyobb erőfeszítéseket kíván meg, és egyre modernebb hóágyúknak a létét kívánja meg az, hogy 2-2,5 hónapon keresztül lehet biztosítani a téli feltételeket a Mátrában.
Mitől különleges ez a hely? Miért szeretik annyira az emberek?
Hát az egyik fontos dolog, hogy közel van. Közel van, mégis biztosítja azt a fajta alpesi hangulatot, amit egyébként sok órányi autózással, sok pénzből Ausztriában, vagy még távolabb érnénk csak el, vagy mondjuk Szlovákia egyes síterepén. Szóval úgy néz ki, és ez is a mottója a Mátra Szent Istváni Síparknak, nagyjából a 2000-es évek, 2006-2007 környékén találták ki ezt a mottót az üzemeltetők, hogy egy aprócska Ausztria Mátrában, mert ugyanolyan minőségű pályák, ugyanolyan márkájú és minőségű felvonó, ugyanolyan hütte működik, mint Ausztriában vagy a távolabbi síterepeken. Persze mindez egy picit kisebben, nincsenek 2500-3000-3500 méteres hegyeink, De a nagy előnye, amit az előbb is említettem, hogy közel van. És akár kezdőknek belekóstolni a síelésbe vagy snowboardozásba, tökéletesen alkalmas a sípark is. Teljesen felesleges 3000 méteres hegyek közé utazni azért, hogy az ember megismerkedjen ezzel a fajta élménnyel. A síoktató park, azok az eszközök, azok a felszerelések, amik kellenek a tanuláshoz, azok megvannak itt is, képzett oktatók is vannak, és ugyanúgy van egy másik célcsoport, aki számára tökéletesen jó lehet kikapcsolódásra, aktív kikapcsolódásra a sípark. Ezek a haladó, gyakorlott síelők, akik mondjuk bemelegítenének egy hosszabb külföldi sívakáció előtt, és akkor néhány órát vagy néhány napot itt a hazai környezetben is, még egyszer mondom, kevesebb utazással és kevesebb pénzből el tudnak tölteni a Mátrában.
Mennyire népszerű hazánkban a sísport?
Hát bő félmillió, sőt a Magyar Síszövetség friss felmérése szerint nagyjából 600 ezer olyan ember van, aki azt mondja, hogy ő síjel vagy snowboardozik. Itt persze a rendszeresség az mindig kérdés, de lényeg az, hogy ilyen önbevallásos alapon 600 ezeren mondták azt, hogy ők síelni szoktak. Ami azért egy nagyon-nagyon komoly létszámot jelent. A többsége ezeknek az embereknek természetesen minden szezonban egy, akár több alkalommal elutazik külföldre, és mi pedig azt az üzenetet szeretnénk közvetíteni, hogy amit mondtam is az elmúlt percekben, hogy nem feltétlenül szükséges ehhez külföldre utazni. Azt is látni kell, hogy a rendszerváltás idején, illetve még a 90-es években is sokkal több sípálya üzemelt és síterep üzemelt Magyarországon. Persze nem olyan felszereltséggel, mint most a sípark, vagy akár a Bakonyban az Eplényi Síaréna, de természetes hóból sokkal több volt, és így a Mecsektől az Emplényi hegységig gyakorlatilag minden hegyen, ahol lejtő volt, ott természetes hó is esett, és működtek felvonók. Jócskán lecsökkent ezeknek a síterepeknek a száma, főként a gazdasági változások, illetve az éghajlatváltozás miatt. Most a Mátra-Szent Istváni sípark mellett az Eplényi síaréna a két legnagyobb hóágyúzható sípályarendszer, illetve próbálkozik és működik, és hóágyúval rendelkezik még, de sokkal kisebb méretekben Budapest közelében a visegrádi sípálya, illetve Sátor-Aljaújhelyénél az Emplén kalandparknak is vannak hóágyúi, de például az Emplén kalandpark idén még egyetlen egy napra sem tudott kinyitni, a visegrádi sípálya pedig szűk egy hetet üzemeltetik, és most a mostani rekord melegben sajnos be kellett zárniuk.
És meddig várja még a Mátra-Szent Istváni sípark idén a látogatókat?
Ez szinte kizárólag az időjáráson múlik, de most üzemel, nyitva van, és annak ellenére van nyitva, hogy tegnap-tegnap előtt majdnem 20 fokot mértek az országban néhány helyen. A Mátrában szerencsére nem volt ennyire meleg, de azért plusz 6-7-8 fok fönt a hegyen is volt. Várja nagyon-nagyon a sípark csapata, hogy visszatérjen a hidegebb idő. Erre minden remény megvan, hogy a hétvégétől már normálisabb január végi, februári időjárás lesz, akkor újra be lehet indítani a hóágyukat, újra lehet havat gyártani, fel lehet frissíteni a pályákat, és remélhetőleg a február végéig, akár március közepéig is, hogyha kedvező lesz az időjárás, akkor nyitva lehet a sípark, és mennek majd a felvonók.
Köszönjük szépen! Zászlós síjeléssel ünnepelték a sípark 20. születésnapját Mátra-Szent Istvánon. Németh Balázs szóvivő volt velünk itt a vonalban. Minden jót kívánok, viszont hallásra!
Köszönöm.
Lassan a végére érünk a délutáni magazinnak, a 117 percnek. Mi mindenről érdemes kiemelni, amiről beszéltünk? Tehát mi az, ami megragadott, vagy amit így most felhangosítanál?
Na, rögtön kettőt mondok. Az egyik, az a Magyar Kerékpáros Klub következő klubestje holnap lesz Budapesten, este 6-kor az 5-10-ben. Arról beszélgettünk Kádár Melindával, hogy hogyan lehetne a forgalomcsillapítás eszközével szebbé, élhetőbbé tenni a belvárosi utcákat. Rendkívül szimpatikus volt, és egyáltalán szimpatikus a Kerékpáros Klub hozzáállása a közlekedéssel kapcsolatos kérdésekhez. És még egy dolog, hogy kimondottan a párbeszédre épít ez a kezdeményezés, mert hogy várják azokat a meglátásokat is, amelyeket az oda látogatók megfogalmaznak.
Mielőtt a másikat mondod, én is mondok egy párbeszédre építőt. Ez az utolsó előtti beszélgetés volt, ez a megalakult a gyerekasztal munkacsoport, ahol Gyurko Szilviával beszéltünk, és tulajdonképpen ez is a párbeszéd építését, újraépítését, vagy eredeti felépítését és folyamatban tartását hangsúlyozta. Egyáltalán számtalan nagyon fontos üzenet volt ebben, de a párbeszéd volt ebben is szerintem, ami engem ami a leginkább megragadott, mert azért ez egy sugárzó dolog lehet másutt is, egy minta lehet másutt is erre. Na, de akartál még egyet mondani.
Így van, ez pedig egy tényleges fejlesztés és kutatás volt a terápiás kertműveléssel, kertterápiával kapcsolatban. Muhai Katalinnal beszélgettünk. Arról volt szó, hogy kidolgoztak egy módszert, egy képzés és egy kézikönyvet is, hogy hogyan lehet hátrányos helyzetű vagy érzékeny csoportoknak kertterápiás foglalkozásokat tartani, milyen módszerekkel lehet őket bevonni, és ezáltal akár a gyógyulás fele, vagy ha a betegekről van szó, akkor a gyógyulás felé, felépülés felé terelni őket.
Aha. Hát nekem még egy kicsit érdekes volt, bár egy részén mással foglalkoztam, de ez a lakás ügynökségnek a kérdése, amiről a szakszervezetek kapcsán beszéltünk. Én azt látom, hogy küzdenek, de nehezen tudnak magukhoz térni a szakszervezetek a rendszerváltás. Hát előtörre sem nagyon tudtak magukra térni, de hát utána
ez
is.
Ez a közös benyomásunk, azt hiszem.
Igen, igen. És hát mondjuk nekem érdekes volt, amikor ketten beszélgettünk erről a civil rádiós tervről, ami a szabad rádiók történetének a feldolgozását tűzte ki célul. Na hát akkor ennyi volt a mai délutáni magazin. A sportszerkesztő Tarcsi Géza, a hangmester, zenei szerkesztő Petik András volt, és a szerkesztő műsorvezetők
Dudok Dávid
és Péter Fi Ferenc. Maradjanak velünk, ez itt a civil rádió továbbra is.
Your servant of I and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love, your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane.